Portfolio Podcast Lab.
Elképzelhető, hogy annak is szerepe volt abban, hogy az euró támogatottsága nőtt, hogy a forint erőteljesen leértékelődött. Tehát most már azért hónapok óta arról beszélünk, hogy újabb és újabb történelmi mélypontok jönnek a forint esetében, most megint a 400-as történelmi szint környékén tántorogunk az euróval szemben. Tehát elképzelhető az, hogy a magyarok percepciójában ez úgy jelenik meg, hogy olyan gyenge a forint, hogy ezt most már gyorsan le kéne cserélnünk minél előbb euróra, és akkor minden rendben lenne.
Az euróval még nem rendelkező régiós országok állampolgárai közül a magyarok kiemelkedő mértékben támogatják a közös európai deviza bevezetését idehaza. Érdekes fejlemény viszont, hogy egy év alatt az euróbevezetést ellenző magyarok aránya is emelkedett. Sziasztok, ez a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája. Az Európai Központi Bank nemrégiben közzétett jelentése szerint Magyarország egyetlen feltételnek sem felel meg, ami alapján bevezethetné az eurót, és miközben a közös deviza hazai támogatottsága a régióban az egyik legnagyobb, ezt mégsem tükrözi a politikai akarat. Ennek lehetséges okairól és a jövőbeni kilátásokról kérdezzük Beke Károlyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét, aki itt van velünk a stúdióban. Szia Karcsi, üdvözöllek a podcastben.
Sziasztok!
És hát elmondanám a hallgatóinknak, hogy június 10-én pénteken jelent meg ez a cikkünk, amiből a beszélgetésünk legesleg elején intéztem, Eurót akarnak a magyarok címmel. Ugye ez az Euróbarométer felmérése, amiben az arról van szó, hogy Magyarországon rendkívül magas az eurót bevezetni akarók vagy szándékozók aránya, egész pontosan 69%, csak Romániában magasabb, ahol 77%. És én megnéztem a Portfolio Facebook oldalán ezt a cikket, amikor kitettük, és hát azóta rengeteg komment érkezett, mint egy 700 körüli, hogyha jól emlékszem a pontos számra, és hát talán nem árulok el nagy meglepetést, hogyha azt mondom, hogy nálunk, mint hogyha fordított lenne ez az arány, tehát a Portfolio nem reprezentatív kutatása, azaz a kommentelőink véleménye alapján biztosan nem 79% ez a szám, úgyhogy ha Karcsi, én kicsit megviccelek téged, és hogyha megengeded, akkor néha majd beolvasok egy-egy szuper kommentet ebből a bejegyzésből, mert szerintem nagyon jól tükrözi azt, hogy egyrészt jól tükrözi azt, hogy milyen félelmek és hiedelmek vannak az euróbevezetéssel kapcsolatban, másrészt meg szerintem sok érdekes kérdést is felvet. De kezdjük a legelejéről, a konvergencia jelentéssel. Magyarország jelenleg az euróbevezetéséhez szükséges feltételek közül egyet sem teljesít, de mi lenne ez az öt feltétel, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy bevezethessük az eurót?
Ez most már évtizedek óta az úgynevezett Maastrichti kritériumokban van lefektetve, hogy minek kell egy országnak megfelelnie ahhoz, hogy beléphessen az eurozónába. Ugye az egyik ilyen feltétel az, hogy az adósságának a GDP 60%-a alatt kell lennie, illetve tartósan csökkenő pályán kell lennie, a költségvetési hiánynak pedig a GDP 3%-a alatt kell lennie. A másik feltétel az, hogy az infláció nem haladhatja meg a legalacsonyabb inflációval rendelkező Európai Uniós tagállamok átlagát plusz 1,5 százalékpontot. Hasonló a helyzet a hosszú távú kamatok, tehát itt a 10 éves állampapírpiaci hozamok kapcsán is, ott is az Európai Uniós átlag plusz 2,5 százalékpont az a kritikus érték, amit nem haladhat meg egy ország ahhoz, hogy teljesíthesse az euró bevezetésének feltételeit. Ezek a számszerű feltételek, tehát ezek azok, amiknek többé-kevésbé meg kell felelni, és objektíven mérhetők, és vannak a nem számszerű, szubjektív feltételek, ilyen például a jogszabályi környezet. Például csak egy példát mondjak, Magyarország kapcsán most már gyakorlatilag az Európai Uniós belépésünk óta, tehát 18 éve, probléma az, hogy az euró írásmódja az az Európai Központi Bank szerint minden országban azonosnak kell, hogy legyen, tehát rövid óval a végén. Magyarországon ugye a helyesírás szabályai szerint hosszúval kell írnia az eurót.
És mi is írjuk a portfólió mindig.
Igen, a Magyar Nemzeti Bank például éppen ezért rövid óval írja, mert ők ugye megfelelnek az Európai Központi Bank irányelvének, de hogy például ez is feltétele az euró bevezetésének, illetve még egy fontos feltétel van az, hogy a bevezetés előtt 2 évet el kell töltenie az országnak az úgynevezett ERM2 árfolyam rendszerben. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor egy ország belép az eurozónába, akkor azt egy stabil árfolyam mellett tegye meg, tehát ne legyen nagy ingadozás az árfolyamban közvetlenül az euró bevezetése előtt. Ez az ERM2 árfolyam rendszer, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy plusz-minusz 15%-os sávon belül kell maradnia az adott ország devizájának az euróval szemben 2 éven keresztül. Most ezek közül a feltételek közül jelenleg, ahogy említetted, egyiket sem teljesítjük. Ugye az ERM2 árfolyam rendszerben soha nem is voltunk benne, de ez igazából egy politikai akarat kérdése. Tehát ha megnézzük a forint árfolyam változását, akkor azért ezt a plusz-minusz 15%-os sávot ezt az elmúlt 20 évben szinte mindig tudtuk teljesíteni. Tehát ha akarnánk, bármikor beléphetnénk ebbe az árfolyam rendszerbe. A jogszabályi környezet kapcsolatban szintén azt érdemes elmondani, hogy csak akarat kérdése az, hogy módosítsuk ezt, vagy kialkudjuk az Európai Központi Banknál, hogy írhassuk hosszúval az eurót, és tegyenek velünk kivételt. Tehát ez megint csak egy ilyen politikai akarat kérdése. És a másik három feltétel az, amit most objektíven nem teljesítünk. Volt olyan időszak, amikor teljesítettük, és egyébként ezek a feltételek sem annyira objektívek. Tehát például a 60%-os adósság ráta, az szerintem 20 éve nem volt Magyarországon, valamikor a 2000-es évek elején volt rá példa, de hogyha tartósan csökkenő pályán van az adósság, akkor azt már elfogadják például egy ilyen bevezetési kérelemnél. Tehát amikor 80%-ról lejött 65%-ra a magyar GDP arányos államadósság, akkor azt már elfogadták volna, hogyha kezdeményeztük volna az euró bevezetését. Ugyanígy a költségvetési hiányt is egy picit rugalmasan szokták kezelni, főleg a mostani időszakban, amikor a COVID miatt egy picit elengedte mindenki a költségvetését, és picit nagyobbak voltak a hiányok Európa szerte. De igazából azt gondolom, hogy a legfontosabb most Magyarországon az az akarat, ami nincs meg az euró bevezetése felé.
Na képzeld el, hogy kommentelőink ezt is részben megfejtették. József, lehet, hogy ott volt Maastrichtban, amikor aláírták a kritériumokat. József azt írja, hogy az eurót a németeknek találták fel, az eurós országok eladósodottak, mert az euró túlértékelt és rontja az EU versenyképességét. Hát gondolom, hogy ez így van.
Hát valószínűleg akkor József, gondolom, hogy ezt az összes eurozóna tagállammal megbeszélte, tehát mind a németeken kívül a többi 18 tagállammal is megbeszélte, meg a horvátokkal, akik éppen most akarnak belépni. Tehát valószínűleg vagy József túl okos, vagy az összes többi tagállam túl hülye. Tehát, hogy erre csak azt tudom mondani, hogy tudod, van ez a vicc, hogy kimegy szembe az autópályán.
Igen. Én Józsefre szavazok egyébként. Figyelj, Karsi, mit gondolsz, hogy miért ilyen magas Magyarországon egyébként a lakosság támogatottságot? Ez a 69%, ez azért tényleg ez egy nagyon-nagyon impozáns szám. Ugye, hogyha megnézzük például, hogy cseheknél 50% alatt van, a lengyeleknél sem ilyen magas, egyáltalán nem ilyen magas. Mik itt a különbségek egyébként? Most egyébként Svédországról például nem is beszélek.
Szerintem van ennek egy történelmi oka, tehát hagyományosan gyakorlatilag, amióta az eurót bevezettük, azóta folyamatosan a magyar az egyik legmagasabb támogatottságú az eurozónán kívüli tagállamok közül. Tehát van ennek egy ilyen történelmi oka. A másik szerintem egy ilyen kulturális ok, hogy azért a magyarok még mindig szeretik azt hinni, hogy mi Nyugat-Európához tartozunk, vagy oda szeretnénk tartozni. Tehát azért a lengyeleknél ez egy picit más, ott azért az Oroszország közelsége miatt nekik egy kicsit más az attitűdjük ezzel kapcsolatban, meg a szláv nyelvcsaláddal, vagy a szláv népcsoporttal kapcsolatban. De valahogy mi magyarok még mindig azt gondoljuk, hogy szeretnénk Nyugat-Európához tartozni, és mi azt gondoljuk, hogy mi oda is tartunk, az más kérdés, hogy a tények nem mindig ezt indokolják, és egyébként a közelmúltban elképzelhető, hogy annak is szerepe volt abban, hogy az euró támogatottsága nőtt, hogy a forint erőteljesen leértékelődött. Tehát most már azért hónapok óta arról beszélünk, hogy újabb és újabb történelmi mélypontok jönnek a forint esetében, most megint a 400-as történelmi szint környékén tántorogunk az euróval szemben. Tehát elképzelhető az, hogy a magyarok percepciójában ez úgy jelenik meg, hogy olyan gyenge a forint, hogy ezt most már gyorsan le kéne cserélünk minél előbb euróra, és akkor minden rendben lenne.
Hogyha tudni akarod, hogy kommentelünk véleménye mi erről a kérdésről, Péter azt írja, hogy a csehek például hagyták a pénzüket, és sokkal jobban állnak, és nincsenek egyedül, mert az euró szegényebbé teszi a szegényeket.
Valóban, Csehország az az ország egyébként, tehát ebben igazam van Péternek, hogy Csehország az az ország, amelyikre azt szoktuk mondani, hogy ha akarná, akkor holnap bevezethetné az eurót, és senkinek semmilyen kifogása nem lenne ellene. Csehországban a társadalmi és politikai támogatottság hiányzik, tehát ott nem csak a politikai támogatottság, hanem a társadalmi támogatottsága is rendkívül alacsony az euró bevezetésnek. Ugye, ha visszanézzük az elmúlt évtizedekben, azért voltak pozitív és negatív tapasztalatok is a kelet-európai, tehát ha azt mondjuk, hogy a szegényeket még szegényebbé teszi, akkor azért ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy voltak pozitív és negatív tapasztalatok is. Voltak olyan országok, amelyek sikeresen vezették be az eurót, voltak, amelyek kevésbé sikeresen, ha csak itt a környéken szétnézünk, például a szlovák euró bevezetés szerintem nevezhető sikertörténetnek. Tehát ma a Szlovákiában mondjuk az életszínvonal, a munkaerőpiac, a bérhelyzet, az Európához való relatív fejlettség, az gyakorlatilag minden mutatóban magasabb, mint Magyarország esetében, miközben 2004-ben nagyjából ugyanonnan indultunk. Akkor ezek az országok nagyon hasonlóak voltak. Szlovákia, Csehország, Lengyelország nagyon hasonló fejlettségi szinten voltak. Románia volt egy kicsit lemaradva. Tehát a szlovák euróbevezetést mondhatjuk, hogy sikertörténet. Szlovénia esetében talán kevésbé, de most legutóbb a balti országok vezették be, azért nekik sem nagyon volt kifogásuk, pedig nekik aztán lehetne. Tehát, hogy ugye az euró egyik nagy hátrányaként pont azt szokták említeni, hogy egy ország elveszti az önálló monetáris politika képességét, és most, amikor a világon szinte mindenhol évtizedes csúcsokat dönt az infláció, talán most lenne leginkább szüksége arra, hogy önállóan tudjon egy jegybank lépni, és megfékezni az inflációt. Ehhez képest ott vannak a balti tagállamok, akiknek most arra kell várniuk, hogy az Európai Központi mikor szállja rá magát végre a kamatemelésre, és addig kénytelenek végignézni a 20%-os inflációt, ami még a 10%-os magyar inflációs ráta mellett is egészen elképesztő. Tehát, hogy, és ennek ellenére nem mondják azt, hogy rossz döntés volt bevezetni az eurót, nem mondják azt, hogy ők ezzel rosszul jártak. Ők azt gondolják, hogy ez a gazdasági fejlődésüknek a jövője, és ezek az országok azt gondolják, hogy előbb-utóbb minden kelet-európai tagállamnak ez lesz a jövője.
Akkor nem olyan egyszerű a képlet, hogy mondjuk minél kisebb, minél nyitottabb, minél hát mondjuk, hogy most nagyon idézőjelben van, minél kiszolgáltatottabb egy gazdaság, annál jobban megéri neki bevezetni az eurót?
Szerintem nincs feltétlenül ilyen analógia. Lehet benne szerepe, tehát valóban elsősorban azért lehet szerepe, mert egy kis ország kis devizája mindig könnyebben mozdul el, könnyebben gyengül, és ebből a szempontból ez a fajta stabilitás, amit az euró tud adni, az ő számukra mindig pozitív. De ha most megnézzük, hogy például Románia most már azért lassan kacérkodik az euró bevezetésével, pedig nem számít kis országnak Kelet-Európában. Valóban a legnagyobb Lengyelország még továbbra sem szánta rá magát hozzánk hasonlóan, de azért ezt nem lehet minden országra ráfogni. Azt, hogyha valaki kicsi, akkor őnek is ijetnie kell az euró bevezetésével. Ahogy mondtam, van annak egyfajta kockázata, vagy van egy ilyen tényező, hogy egy kis deviza mindig könnyebben mozdul el, mint a lengyel zloty például.
Azt ugye a frissen alakult magyar kormány gazdasági vezetése is megerősítette, hogy nincsen napirenden az euró bevezetése. Mit gondolsz, hogyha ilyen nagy a támogatottsága a lakosság körében, és most már ezt tudjuk, hogy évek óta ilyen nagy az eurónak a támogatottsága, akkor miért nem célja a kormányzatnak meglépni az euró bevezetését? Ezt ki tudjuk fejteni egy picit részletesebben?
Ugye azt tudjuk, hogy a kormány nem akar elköteleződni egy még szorosabb európai integráció mellett. Ezt például a miniszterelnök többször elmondta, hogy mi nem akarunk Európai Egyesült Államokat, mi nemzetállamok Európáját akarjuk. Elsősorban ez lehet a motiváció amögött is, hogy nem akarjuk az eurót sem bevezetni. Tehát még ezt a lépést sem akarjuk megtenni abba az irányba, hogy esetleg egy föderálisabb Európa alakuljon ki valamikor. Egyébként néhány évvel ezelőtt én végignéztem azt, hogy mikor volt céldátum a magyar euró bevezetésére, és ma már egészen mulatságos. Tehát, hogy amikor 2004 májusában beléptünk az Európai Unióba, akkor az akkori kormány azt mondta, hogy 2007-ben be fogjuk vezetni az eurót. Aztán 2008-ra, 2009-re tolták el, és most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag több mint 10 éve nincs céldátum sem. Én azt gondolom egyébként, hogy pontosan azért, mert ilyen nagy a támogatottsága az euró bevezetésének, nem elsősorban céldátumban kell gondolkodni, és nem azt kell mondani, hogy én most azonnal be akarom vezetni az eurót, és most azonnal el akarok indulni ezen az úton, de nagyon fontos és nagyon hasznos lenne egy társadalmi párbeszédet kezdeni erről a kérdésről. Tehát, hogy beszéljünk arról, hogy miért akarjuk, és miért nem akarjuk, mik az előnyei, mik a hátrányai. Ha a jelenlegi formájában nem tartjuk jónak az eurozónát, akkor mi lenne az a forma, amiben jónak tartanánk. Tehát szerintem a fő probléma nem az, hogy a magyar kormány nem akarja bevezetni az eurót, hanem az, hogy nem akar beszélni erről a kérdésről. Tehát, hogy ha megkérdezünk egy kormányzati politikust, akkor nagyjából ugyanazt a félmondatos előre borítékolható választ fogja adni, hogy igen, majd egyszer, amikor úgy érezzük, akkor be fogjuk vezetni, de hogy nem fejtik ki az érveiket, nem beszélnek arról, hogy miért nem, miért igen, ez szerintem nagyon fontos lenne. Itt kormányzati szinten is, jegybanki szinten is, közgazdászok körében is, hogy tényleg vitassuk meg, akár nézzük meg a többi ország tapasztalatát, nézzük meg, hogy mi az, ami abból pozitív, a hasznosítható, mi az, ami negatív, és esetleg el kéne kerülni ezt, hogy ugyanabba a csapdába lépjünk bele. Tehát, hogy kezdjünk el erről beszélni. Most mondhatom azt, hogy írjunk róla könyveket, tanulmányokat, bármi. adjunk róla interjút mondjuk pénzügyminiszterként, és ne azzal üssük el a kérdést, hogy majd egyszer, hanem beszéljünk róla.
Na képzeld el, hogy hát kommentelőinknek van egy ilyen nagyjából céldátuma is egyébként, még hogyha nem is konkrét évszámot, mond Mária, aki azt a kérdést tette fel, hogy mennyit tudna vásárolni, ha a jelenlegi fizetését átváltanák euróba. Nem az lenne észszerű, hogy akkor váltsunk euróra, amikor a fizetések legalább megközelítik a nyugati szintet. Hát szerintem akkor itt még várhatunk.
Hát azzal még várhatunk egy jó ideig, de ugyanez igaz a többi régiós országra is. Én azt gondolom, hogy ha Mária analógiájából indulunk ki, akkor ez körülbelül a soha. Kelet-Európának vagy Közép-Európának gyakorlatilag 20 éve az a versenyelőnye, hogy olcsó munkaerő, alacsonyabbak a bérek, mint Németországban, Ausztriában. Tehát ha ugyanott lenne a magyar bérszint, mint Németországban, akkor a Mercedes miért itt építene egy gyárat, vagy a BMW, vagy az Audi? Akkor elvinné Ingolstadtba a gyártását, vagy teljesen mindegy, hogy hová, Wolfsburgba, vagy bárhová, és ott német emberek gyártanák. Tehát ezeknek a multinacionális vállalatoknak nem az a problémájuk, vagy nem csak az a problémájuk, hogy nincs munkaerő az adott országban, hanem az, hogy drága. A magyar munkaerő lényegesen olcsóbb. Ha a magyar munkaerő ugyanolyan drága lenne, akkor onnantól kezdve nem érném meg nekik itt beruházást végrehajtani, itt gyárat építeni. De azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban megkérdezhetjük a szlovákokat például, hogy amikor ők bevezették az eurót annak idején, akkor a szlovák bérek hol voltak? Nagyon messze voltak a nyugat-európai szinttől. És aztán ez szépen lassan zárkozott fel. Tehát azért mondom, hogy ha valaki sikeresen tudja bevezetni az eurót, és ez a felzárkózás nem törik meg, ez a gazdasági felzárkózás, ami érthető a bérekre is, akkor utána ez még tud tovább nőni. Tehát az, hogy most bevezetjük az eurót, ez nem azt jelenti, hogy akkor holnap utántól nem nőnek egy centtel sem a fizetések, és azon a szinten mindent lezárunk, és ott befagyasztjuk a béreket, és mostantól kezdve semmi nem mozdul. Attól még ugyanúgy tudnak nőni a bérek, ha hatékonyabban dolgozunk, vagy hatékonyabban termelünk. Tehát hogy szerintem ez nem biztos, hogy helyes érvelés az, hogy azt mondjuk, hogy akkor vezessük be, amikor elérjük a nyugat-európai bérszínvonalat. Egyébként önmagában az euró bevezetése nem jelenteni azt, hogy nyugat-európai árakon vásárolunk. Tehát ez is egy félreértés, hogy ha most itt bevezetjük az eurót, akkor az a kenyér, ami Németországban 3 euróba kerül, az itt is 3 euróba fog kerülni. Ez nem jelenti automatikusan, tehát az, hogy egy közös devizával fizetünk, attól még lehetnek különbségek. Tehát most is, ha elmész Szlovéniába, vagy Szlovákiába, vagy akár csak Horvátországba, ahol már félig meddig lehet euróban fizetni, és összehasonlítod mondjuk az ottani árakat a brüsszelivel, vagy a berlinivel, akkor azért vannak nagyon jelentős különbségek most is.
Képzeld el, hogy kommentelünk Sándor, neki erre is van egy megfejtése, ugyanis azt írja, hogy nem érné meg külföldön dolgozni már, mint hogyha bevezetnék az eurót Magyarországon, akkor ugyanis a hazaküldött euró egy az egyben maradna, nem lenne felszorozva. Hoppá. Egyébként képzeld el, azt jutott eszembe, hogy lehetne az a céldátum, ugye mi ezen sokszor mosolyunk a szerkesztőségben, talán ezt elárultam a hallgatóknak, hogy lehetne az a céldátum, hogy akkor vezessük be az eurót Magyarországon, amikor utolértük Ausztriát.
Hát akkor az 2030, az vészesen közeledik. A professzor úr már megmondta, hogy 2030-ra utol kell érnünk. Hát most ő Sándornak nem nagyon tudom ezt a hozzászólását, hogy kommentálni, tehát hogy... Persze, igen, akkor egy eurót küld haza, az itthon is egy euró lenne, és itthon is ugyanannyit tudna belőle vásárolni egy euróért, mint bárhol máshol, tehát hogy nem gondolom, hogy ez lenne az euró bevezetésének a gátja. Való igaz, hogy több százezer magyar dolgozik Nyugat-Európában, de nem gondolom, hogy ezt a szempontot kéne elsődlegesen figyelembe vennünk.
Emiatt talán nem tódulnának haza. Egy kicsit komolyabb vizekre evezve, a Német-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara felmérése szerint a magyar cégvezetőknél is fordult a trend, és növekszik a támogatók aránya. Egyrészt kíváncsi lennék arra, hogy miért. Szerinted a gazdaság szereplői inkább már euróban gondolkodnak, inkább már euróban számolnak-e, most itt az üzleti életre célzok elsősorban. Mennyire nevezhetjük ezt trendnek, például mennyire mondjuk az a cég, aki exporttal foglalkozik, ő mennyire gondolkodik már egyértelműen euróban, és mennyire kezdi elengedni a forintban történő elszámolást, akár csak mondjuk a cégvezető fejében?
Hát szerintem egyre kevésbé gondolkodnak euróba, vagy nem, most nem is egyre kevésbé, de hogy nagyon kis százalékban van az, hogy a magyar cégek euróban gondolkodnának. Tehát ameddig a költségeiknek egy nagyon jelentős része, most itt gondolok elsősorban a munkaerőköltségre, forintban jelentkezik, addig ő nem nagyon tud euróban számolni. Tehát hiába mondja azt, hogy ő neki a bevétele euróban van, de hogyha a forintban kell kifizetni a dolgozóit, akkor óhatatlanul azzal is számolni kell. Egyébként nagyon régóta van egy olyan vélekedés az euró bevezetésével kapcsolatban, hogy a forint megtartása az az export szempontjából pozitív, hiszen ugye a forint esetleges leértékelésével, ahogy ezt az elmúlt években is láttuk, volt egy folyamatosan gyengülő pályája a forintnak, ez gyakorlatilag az exporton keresztül tudja ösztönözni a gazdaságot, hiszen nekik euróban van a bevételük, azért egyre több forintot kapnak, és így gyakorlatilag több pénzük marad bérköltségre, beruházásra, tehát van egy ilyen vélekedés. Én azt gondolom, hogy ami ennél sokkal fontosabb, az a stabilitás. És valószínűleg ez motiválhatja most a német cégeket is. Tehát, hogy az elmúlt egy-két évben azért azt láttuk, hogy a forint árfolyama egy picit instabil lett, nem is olyan picit, de sokkal nagyobb kilengések vannak benne, mint korábban, akár néhány hét vagy egy hónap alatt is elképzelhető egy 5-10%-os kilengés a forint árfolyamában, és ez semmiképp nem tesz jót ezeknek a multinacionális vállalatoknak. Tehát, hogy amennyire jó lenne nekik a forint leértékelődése és a forint megtartása, szerintem sokkal nagyobb hátrányt jelent nekik az, hogy kiszámíthatatlan ez a környezet, nem tudnak milyen forint árfolyammal számolni. Gyakorlatilag az évről évre folyamatosan évközben kell kiigazítani ezeket a terveiket. Hiszen ugye, amikor egy vállalat összerak mondjuk egy éves üzleti tervet, akkor ő neki számolnia kell valamilyen forint árfolyammal, és azt kell mondani, hogy ilyen árfolyam mellett ez az export, ez ennyi forint bevételt fog nekem jelenteni, ebből így tudom szétosztani a költségek között. De hogyha ebben van egy 10-20%-os ingadozás éven belül, az semmiképp sem pozitív, és rontja a tervezhetőséget. Tehát szerintem ez mozdíthatta el elsősorban a német vállalatokat is afelé, hogy az euró bevezetését szorgalmazzák, vagy támogassák, hogy ezt a fajta stabilitást többre értékelik, mint a forint esetleges leértékelődését. És egyébként ugyanebben a felmérésben, a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felmérésében most először, tehát amióta ezt a felmérést elkészítik évről évre, most először fordult elő az, hogy a cégvezető a legfontosabb kockázatok között említették a forint árfolyamát. Tehát, hogy ez is arra utal, hogy ez a fajta bizonytalanság, ez semmiképp nem tesz jót, és ennek nagyobb a hátránya, mint az esetleges haszna annak, hogy a forinton ők tudnak nyerni valamennyit.
Oké, de hogyha lenne erre határozott kormányzati szándék, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság az néhány éven belül simán át tudna állni az euróra? Vagy az euró alapú elszámolása, vagy egyáltalán arra, hogy Magyarországon euró legyen a fizetőeszköz? Mondjuk mennyi idő kellene ez? Hogyan lehet ezt megbecsülni?
Hát ugye részben erre szolgál ez a 2 éves időtartam, amit az ERM2 árfolyamrendszerben eltölt egy ország, hogy ebben a 2 évben kell felkészülni erre a dologra. Tehát vannak ennek operatív részei, ami talán a kevésbé problémás, hogy át kell állítani a pénztárgépeket, át kell árazni a termékeket, stb. De például, ami ilyenkor a kulcskérdés szokott lenni, meg kell határozni azt az árfolyamot, hogy milyen árfolyamon váltjuk át. Ugye?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés, én azt látom, hogy kommentelőinket is ez nagyon izgatja. Volt, aki azt javasolta, hogy várjuk meg az 500 forintos árfolyamot, mert akkor ilyen kerekben lehet számolni mindig, és az viszonylag egyszerűbb lenne sokaknak a fejében. Mi alapján dől el, hogy mi lesz itt az átváltási árfolyam, vagy mi lehet az átváltási árfolyam, hogyha egyszer lesz eurónk?
Hát ugye ezt alapvetően mindig az adott tagállam és az Európai Központi Bank, illetve az Európai Bizottság együttműködése kell, hogy eldöntse. Tehát hogy ez nincs olyan, hogy oda megy Orbán Viktor és azt mondja, hogy én 200-on szeretném bevezetni holnaptól. Tehát hogy ezzel kapcsolatban mindig ugye nézik az aktuális piaci árfolyamot, nézik az elmúlt évek tendenciáját, valamekkora beleszólása van a tagállamnak is, hogy esetleg ő mit szeretne, mit támogatna, egy picit erősebb, vagy egy picit gyengébb árfolyamot, de ez mindig egy ilyen közös munka eredménye szokott lenni.
Egyébként az olvasóink féltik magát az eurót is, tehát úgy látják többen, hogy nincs azért olyan jó állapotban maga az euró. Például Gergely kommentelünk azt írja, hogy pont most, amikor 1-2 éven belül seperhetik majd az utcán, mint egykor nálunk a pengőt. Köszi, de én nem akarok eurót magyar fizetőeszköznek.
Persze, akkor vezessük be a rubelt, vagy a juant. Tehát most erre azt tudom mondani, amit Bödöcs Tibor mondott, hogy lesz nektek eurótok, csak úgy hívják, hogy rubel. Tehát, hogy ugye ezek a fajta ilyen kicsit ilyen konteó elméletek, ezek arra alapulnak, hogy itt az európai gazdaság, meg az európai kultúra az éppen döglődik, és akkor nehogy aztán mi most itt elköteleződjünk emellett, meg tegyünk egy lépést efelé, mert hát akkor mi egy ilyen halott klubba lépünk be, várjuk majd szépen meg, amíg a rubel, meg a juan lesz a globálisan elfogadott fizetőeszköz, és akkor majd lépjünk be oda. Hát azt gondolom, hogy arra azért még várhatunk egy darabig, de hogyha már itt tartunk, tehát hogyha beszéltünk arról, hogy Magyarországon van egy ilyen történelmi, meg kulturális nyugat-európai Európa pártiság, hogy mi szeretnénk Nyugat-Európához tartozni, akkor annak idején, nem tudom, Szent Istvánnak sem mondta senki, amikor bevezette a kereszténységet, hogy figyelj, várjál még ezzel, lehet, hogy jó lesz nekünk a buddhizmus is. Tehát, hogy azt gondolom, hogy el kell köteleződnünk értékrendben, kultúrában, és el kell döntenünk, hogy mi hova szeretnénk tartozni.
Egyébként nem régiben, vagy hát mondjuk, hogy korábban az MNBU kezdeményezett egy vitát erről a kérdésről, és úgy tűnt, hogy az MNBU oldaláról lesz erről értelmes, vagy egyáltalán bármilyen párbeszéd, főleg a kormányzattal, vagy hát azokkal a szereplőkkel, akik mondjuk itt komolyan érintve lehetnek. Erről tudunk bármit, hogy hol tart most ez a folyamat, és az MNB milyen álláspontot képvisel?
Hát ugye, én nagyon örültem neki tavaly nyáron, amikor megkerestek az MNB-ből, hogy az alelnök úr adna egy interjút ebben a témában, és meg is lepődtem, és azt mondtam, hogy húha, mert ugye erről nem nagyon szerettek eddig beszélni. Akkor ott beszélgettünk róla egy jót, elmondták azt, hogy ők hogy képzelik ezt az euró bevezetést, és akkor azt mondták, hogy ők szeretnék valóban ezt a vitát egy kicsit felmelegíteni, és egy ilyen hosszú távú stratégiaként beszélni a kérdésről, igazából azóta sem jutottunk el sehova. Persze most éppen egy háború kellős közepén vagyunk, és mindenkinek kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy különböző modelleket, meg szenáriókat vázoljon fel azzal kapcsolatban, hogy majd 10 év múlva hol fogunk tartani. De hogy egy picit, mint hogyha itt a kezdeti lelkesedés után elakadt volna ez a dolog. Az MNB-nek egyébként volt egy olyan kezdeményezése, ami nem biztos, hogy rossz, ami arról szólt, hogy az egész euróbevezetési kritériumrendszer, tehát ezt a Maastrichti kritériumrendszert, amiről az elején beszéltünk, ezt felül kéne vizsgálni, ki kéne bővíteni, egy sokkal szélesebb körű kritériumrendszer kellene, itt gondolok a gazdasági fejlettségre, ők azt mondták, hogy amikor az egyfőre eső GDP eléri az eurozóna átlagának 90%-át, akkor kellene belépni, de ahogy korábban volt róla szó, a bérekkel kapcsolatban ugyanezt mondják, hogy amikor elérjük az eurozóna béreinek 90%-át, akkor kellene belépni. Ezzel az egészen az volt a probléma, hogy az MNB ezt megalkotta magának, mint egy ilyen Maastricht 2.0, hogy egy új kritériumrendszer, de hogy azért a nemzetközi szintéren, vagy Európában ennek nem volt olyan nagyon nagy, nagyon jó fogadtatása. Nem is az, hogy jó fogadtatása, mert rossz sem volt, csak hogy így nem nagyon kaptak rá visszajelzéseket.
Elsikadt a sztori.
Igen, tehát az MNB, amikor ezt kitalálta, akkor ők azt mondták, hogy Európában is elindult egy ilyen gondolkodás, hogy hogyan lehetne megreformálni az eurozónát, és ők ebbe szerettek volna részt venni. Ez való igaz egyébként, tehát az Európai Unió is dolgozik azon régóta, hogy valahogy erősebbé tegye az eurozónát, valahogy vonzóbbá tegye, akár új feltételeket behozzon ebbe a képletbe, de az MNB ebbe szeretett volna az élen járni, aztán most egy picit Európában is elült ez a dolog, ugye nemrég volt egy ilyen konferencia sorozat Európa jövőjéről, és azt mondták, hogy majd ehhez kapcsolódóan esetleg az eurozóna reformjáról is lehet szó, de hát azt gondolom, hogy a mostani helyzetben azért sokkal égetőbb kérdés mondjuk egy lehetséges energiaválság, mivel fogunk fűteni októberben. Most Európában vagy Brüsszelben is egy kicsit ilyen partvonalon kívülre került ez a kérdés.
Kacsi, egy dolgot nézzük már még meg. Konkrétan azt, hogy a régiós országok hogy állnak most ebben a folyamatban. Hát csak, hogy a legfrissebbeket említsem, hogy a Horvátországról beszéltünk, már ott jövőre érkezik az euró. Bulgária szintén nagyon jól áll, ott is egy-két éven belül jön az euró alapú fizetés. Úgyhogy azért úgy tűnik, hogy itt a régióban egyre több országban lesz. Lengyeleket említettük már, hogy ők nagy országként még egyelőre szintén kivárnak. Mit jelent ez a régió gazdasága számára? Például mondhatjuk-e azt, hogy akkor ez nekik egy olyan stratégiai előnyt jelent majd, ami mondjuk azért a gazdasági növekedésen is meglátszik?
Mind Horvátország, mind Bulgária esetében azt érdemes kiemelni, hogy kifejezetten magas már most is mindkét országban az úgynevezett euroizáció. Tehát gyakorlatilag, ha most valaki lemegy az Adriára, akkor saját maga döntheti el kis túlzással, hogy kunában vagy euróban akar-e fizetni, mert akármelyik kereskedő fejbe átszámolja neked a legutolsó gumimatrac árát is, vagy bármit euróra. Tehát, hogy ott már évekkel ezelőtt elindult egy ilyen folyamat, hogy gyakorlatilag te választhatod meg, hogy melyikkel akarsz fizetni. Bulgáriában ugyanez, ugye azt szokták mondani, hogy az euró bevezetésének egyik nagy hátránya az, hogy elveszik az önálló monetáris politika, árfolyam politika lehetőséget, tehát nem tud leértékelni a devizádat. Bulgáriában gyakorlatilag évek óta egy úgynevezett deviza tanács van, ami meghatározza a leva árfolyamát, és így fix, stabil, így be lehet húzni a vízszintes vonalat az euró-leva árfolyamra. Tehát, hogy őket nem érdekli semmilyen háború, semmilyen koronavírus, semmilyen válság. És egyébként ezen az úton indult el most Románia is, ott még nem tart ez évek óta, de mondjuk egy-másfél éve már ott is egy elég erősen menedzselt árfolyamrendszer van. Ha most megnézzük mondjuk az euró-román lejárfolyamot, akkor lassan már arra is rá lehet húzni ezt a vízszintes vonalat. És egyébként Románia is törekszik az euró bevezetésére. Hogy ezeknek az országoknak lesz-e belőle versenyelőnyük, az jó kérdés, ezt mindig majd az idő dönti el, hogy ők mennyire tudják ezt sikeresen lemenedzselni, ezt a bevezetést, és hogy ebből ők nyertesen tudnak-e kijönni. Ugye említettem már, hogy vannak pozitív és negatív példák is az elmúlt évtizedekből. Amire esetleg még érdemes visszatérni, hogy ugye Magyarországot általában Csehországgal és Lengyelországgal szokták közösen emlegetni, nem csak ezen a téren, sok más téren is, például a devizapiacon is általában az lotyihoz, meg a cseh koronához mérik a forintot legtöbbször, de hogy ezen a téren is azt szokták mondani, hogy ez a három közép-európai ország az, amelyik egyelőre picit óckodik az euró bevezetésétől, és ahogy mondtam, már Csehországban sincs igazából sem társadalmi, sem politikai akarat, Lengyelországban ott a társadalmi támogatottsága erősebb, nem olyan erős, mint Magyarországon, de azért erősebb, mint a cseheknél, de szintén nincs politikai akarat. Én azt gondolom, hogy a következő évek fontos kérdése az lesz, hogy ez a két ország merre mozdul el. Ugye Lengyelországban jövőre lesznek parlamenti választások, amennyiben mondjuk egy európárti ellenzék nyerne Lengyelországban, akkor elképzelhető, hogy ők elindítanák ezt a folyamatot, és zászlajukra tűznék az euró bevezetését, és ha ez megtörténik, akkor ott Magyarországnak is lépnie kell. Tehát ezt korábban a már említett interjúban az MNB alelnöke is elmondta, hogy amennyiben ez a nemzetközi vagy régiós kép változik, és a lengyelek és vagy a csehek úgy döntenek, hogy ők bevezetik az eurót, vagy legalábbis törekszenek rá, akkor nekünk is lépni kell, mert hát nem maradhatunk azért itt egyedül Európa közepén, bár sokan szeretnének itt maradni és a forintot dédelgetni, de hát azért, hogyha körülöttünk mindenki euróval fizet előbb-utóbb, akkor az nekünk jelentene komoly versenyhátrányt.
Volt olyan érve egyébként a kommentelőinktől, hogy sokkal szebb a forint, mint az euró, mármint a címletek bankjaik sokkal szebbek. Ezért ő meghagyná inkább azt. Hát
ráadásul sokkal nagyobbak is. Hát most egy 20 ezer eurós papírpénzt, hogy képzeld már el, hogy így 20 ezer eurót így kicsapsz a pénztárcádból. Tehát, hogy egyébként most komolyra fordítva egy picit, amikor egy ország bevezeti az eurót, akkor szoktak egy ilyen, hogy mondják ezt, egy ilyen design pályázatot hirdetni, hogy nézzen ki az adott ország eurója. Tehát az euró is a miénk lenne, rákerülnének ugyanúgy a magyar motívumok, Kodály Zoltántól Puskás Öcsiig, vagy nem tudom. Igazából csak rajtunk múlik, hogy mit rajzolunk rá. Tehát ha most megnézed, teljesen más mondjuk egy görög euró, meg egy német euró, akár bankjegy, akár érme. És egyébként valamikor a 2000-es évek első felében szerintem készültek is ilyen tervek, még az Európai Unióba való belépésünk után, ilyen 2004-5 körül, talán készültek is ilyen látványtervek, hogy nézhetne ki a magyar euró. Akkor még nagy volt a lelkesedés, hogy hát itt majd 3 éven belül euróval fogunk fizetni. Aztán most már igazából fölösleges terveket készíteni, mert még azt se tudjuk, mikor akarjuk.
Hát Karcsin az ultimate véleményt a beszélgetésünk végére hagytam. Teodóra kommentelünk azt írja, no, én nem kérek belőle, mármint az euróból, a magyar euróból, azt a kevés magyar forintot is alig tudom elkölteni.
Hát akkor tényleg Teodórának nem kell még több pénz, mert úgyse tudná elkölteni, tehát hogy...
Akkor irigyeljük a problémáját.
Igen, azt gondolom, sokan irigylik a problémáját.
Köszönjük szépen, én köszönöm Beke Károly kollégámnak, hogy itt voltál a Portfolio heti podcastjében, és hát ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje, egy kicsit komolytalanabbra vettük a témát, mert tényleg annyira nem látunk itt a jövőbe, és kicsit mi is talán mondhatom, hogy hát szomorúak vagyunk emiatt. Nem állítok olyat, ami nagyon távol lenne az igazságtól. Szóval ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje június 15-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!